én életemet ismerem, légy minket, lelkem, védelmem, császárom, énekehez. Hirdetni, sajnos én nem is tudom fejlődni, de talán a bulletinen rajta van, ha igaz, hogy hol lehet, vagy hogyan lehet felvétel, nincs rajta, rávesszük majd, hogyan lehet felvételről meghallgatni az ige hirdetéseket. Van, aki így teszi, nekik is kegyelem, békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. És a jelenlévőknek is. A mai igénk a római levél első fejezetében található. Én az összefüggés kedvéért a 16. verstől olvasom, habár csak a 18. verstől van kijelölve számunkra, és főképpen erről a szakaszról, 18-25. Versig terjedő szakaszról fogok inkább elmélkedni, de azért olvassuk a 16. verstől, így szól itt az ige, mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten maga a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva, az igaz ember pedig hitből él. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak, gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Amen. Eddig ez a szakasz, amit ma szeretnénk megnézni. Kedves gyülekezet, többször említettük már, hogy a rómaiakhoz írt levél keletkezésének mi is a háttere, de azt is hadd hozzam szóba most, hogy amikor Pál ezt a levelet vélhetőleg Korintuszban megírta és elküldte Fébével, akinek a neve a 16. fejezet első versében olvasható, ott kéri az apostol, hogy Fébét fogadják jó indulattal, szeretettel. Tehát amikor ezt a levelet megírta és elküldte, akkor még nem volt személyes tapasztalata Rómáról, nem járt addig soha Rómában. Olyan keresztények alapították a római gyülekezetet, akik valahol Jeruzsálemben vagy Izraelben lettek, messiás hívők, zsidók voltak, és a nagy római birodalomban többfelé szerte szét diaszpórában éltek. Rómában ekkor körülbelül akkor a zsidó közösség volt, mint ma. Mint egy 40 ezer ember, zsidó ember élt Rómában, nem kicsi közösség volt ez. És Szutóniusztól tudjuk, hogy aki körülbelül 100 évvel időszámításunk után született, 100-120 évvel, és akkor írta le a dolgokat, tehát elég frissek voltak az ő ismeretei, hogy ott Rómában feszültség keletkezett a zsidóságon belül, ugye nem volt kicsi ez a 40 ezer főnyi közösség, valami Krisztus miatt, ez a Krisztus névnek egy kicsit elfertített változata, amit Jámbornak, Zárgyúnak is lehet fordítani. Valószínűleg Krisztusról van szó, aki miatt a zsidó közösségen belül vita támadt, hiszen a mesiás hívő zsidók másképpen tekintettek a mesiás kérdése Jézus személyére, mint a zsidóság általában, vagy mondjuk így, hogy a politikai vezetés. Nagyon nehéz ügy ez, mert nagyon erőteljesen külön vált akkor is, minden időben talán a vezetés, az egyházi vezetés, most csak az egyszerűség kedvéért nevezem így, és az Isten hívő emberek, Isten kereső emberek közössége. Szóval Pál levelet ír oda Rómába, híreket kapván a közösség feszültségeiről, illetve átérezve, hogy mit is jelent az a döntés, az a megrázó döntés, amit Claudius császár, aki 41 és 54 között uralkodott, hozott, hogy ennek a hatalmas tömegnek el kell hagynia Rómát, hátrahagyva minden vagyont is, feszültség miatt, és aztán valamikor 54 után Néró trónra kerülését követően mehettek vissza Rómába majd zsidók és zsidó keresztények, most a vallási oldalról teszek csak különbséget, enyhe különbséget a két csoport között, és ezt már többször említettem, a visszatérők azt tapasztalták, hogy a nem zsidó hátterű keresztények nem fogadják be zsidó testvéreiket, mondván, hogy a kiválasztás története egy lezárt történet, Isten elvetette az ő népét, most már csak lelki Izrael van. És Pál ezért is ír egy levelet. Azt is szeretném megemlíteni, hogy bár doktori disszertációk sokassága készült, mondjuk éppen a római levélből is, Luther számára a legmeghatározóbb levél volt. Ez azért ez egy levél, és nem teszem oda a csapot, hiszen nagyon-nagyon sok ember megtérésének volt az eszköze, többek között John Wesley is ennek a levélnek a hatására tért meg, illetve a levélhez írott bevezető, Luther által írt bevezető gondolatok indították el őt a megtérésnek az útján. Tehát a római levél meghatározó levél mindenképpen, de egy levél, ami nem egy doktori disszertáció, nem egy teológiai értekezés, és ebben a tekintetben ugyan mi azóta megpróbáljuk a levelet megfelelően áttekinthetővé tenni, felosztani, nem is volt így versekre, fejezetekre osztva korábban ez, de keverednek benne személyes üzenetek, lelki kérdésekről való állásfoglalás, a zsidóság és a nem zsidók közötti konfliktus tisztázásának a kísérlete. Szóval sok minden van ebben a levélben, és ezért nem követünk el a levéllel szemben sem semmiféle hibát, hogyha most nem ülünk neki, és nem mondjuk azt, hogy akkor látunk világosan, hogyha az egész levelet végigolvassuk, és addig nem megyünk innen haza, amíg töviről hegyire meg nem értjük, hogy az apostol mi mindent akart. Mi kiválasztunk néhány mondatot csupán, és azt gondoljuk, hogy ebben is van bőségesen annyi ma is hozzánk szóló üzenet, amivel gazdagodhatunk és úgy mehetünk ma haza. Mert súlyos gondolatok vannak a levélnek ebben a néhány versében. Amit hozzáolvastam a 16. verstől, az magának a levélnek a tárgya is lehetne. Mondjuk azt, hogy a textus az az alap bibliai gondolat, ami köré az egész levelet építi Pál, az Habakuk könyvének a második részéből, a negyedik versből egy megállapítás, ez az, hogy az igaz ember pedig hitből él. Most nem tanyázunk le Habakuk mondata mellett, de rengeteg kérdés adódik azonnal, ki ez az igaz ember, kit tekinthetünk igaz ember, micsoda az igazság, mit jelent az adott esetben Habakuknál a hit, és mit jelent Pálnál a hit, mert a becsületes teológus ennél is megáll az Ószövetség világában és az Újszövetség világában, nem teljesen ugyanazt jelenti, ugyanazok a fogalmak. Tehát az igaz ember az ő hite által fog élni, kinek a hite által fog élni, mit jelent az, hogy élni fog-e, vagy él már is, rengeteg kérdés vetődik fel. Ezt az igét teszi oda a levél elejére az apostol, és tudja, hogy a levelet olvasóknak legalábbis egy része pontosan tudja, hogy hol található a Bibliában ez az ige. De az ige elé azt is odaírja, hogy ő nem szégyeli az evangéliumot. Ez nem egy ószövetségi fogalom, az evangélion, az angyali üzenet, az örömhír, hanem ez egy új fogalom, ami Jézus születésével és megjelenésével vált ismerté és vita tárgyává a korabeli kegyesek körében. Az örömhír, mi ez az örömhír? Az örömhír az, hogy Isten választ kínál, párbeszédet kínál az ember számára, az Istentől való elidegenedett állapotából, a vele való megbékélés állapotába kerüléshez. És akkor már is benne vagyunk annak a szakasznak a bűvkörében, ami a mai témánk, mert azzal folytatja azután a 18. verstől, és ez így drámaian hasít bele abba a kellemes levélbontogató és olvasgató légkörbe, ami esetleg az első olvasókat is jellemezte, hogy nyilván van az Istennek a haragja a mennyből az embernek minden hitetlensége és hamissága ellen. Isten haragja. Isten haragja, ezt így hitokszóként is, vagy fogalomként is szoktuk kezelni, de muszáj foglalkoznunk egy kicsit azzal, hogy van-e Istennek haragja. Olyan fajta haragja, mint a miénk szokott lenni. Milyen a mi haragunk? Hát szavakban is megjelenik ez, amikor dúlunk, fúrunk és szidalmakat szúrunk, hát hivatalos személyekre, haragosainkra, haragszunk, amikor önérzetünkben megsértenek bennünket, esetleg csapkodunk, törünk, zúzunk, földhöz vágjuk a tányért, asztalt borogatunk. Tehát nem kell bemutatni, hogy milyen az, amikor egy ember haragszik. Nem jó vele akkor szóba állni, kerülni kell, megfagy a légkör körülötte, duzzon, bünteti a környezetét, és így tovább. Tehát a haragot emberi környezetben ismerjük, és akkor azt kérdezzük, hogy Isten is ilyen, értődéke, törzúz, ez a kis föld a teremtett világban egy porszem, és a népek előtte annyi mondja egy helyütt a Biblia, mint a porszem a patika mérlegen. Hát ha Isten elkezd haragudni, akkor végünk van. Az egész világmindenségnek vége van. Nagyon szellemesen az egyik Zsoltárban így mondja a Zsoltárírő, hogy amikor Isten felkel, akkor elszélednek az ellenségei. De előttünk van a kép a tolmiból, amint bosszantják őt a vitézek, és fel se veszi Toldi addig, amíg egy láncsa a válla csontját nem éri, akkor fogja aztán a malom kődarabot közébük hajítja. Szóval a Zsoltár író is valami ilyet figyelt meg valószínűleg, hogy vannak azok az erős, de béketűrő emberek, akiket sokáig lehet bosszantani, és akár gyerekek serege is bosszantgatja, egészen addig, amíg hirtelen föl nem áll, akkor aztán pucolnak előle a bosszantók. És valahogy, mintha Isten is így lenne, írja ott a Szent Szövegnek az írója, az emberek bosszantják, de jó lesz vigyázni, mert ha felkel az Isten, akkor az ellenségei elkezdenek gyorsan tágulni, kereket oldani. Van-e Istennek ilyen haragja? Azt kell mondanunk, hogy a szöveg komolyabb vizsgálata révén megállapítható, hogy Isten nem az emberekre haragszik. Ez a fajta harag nem létezik, hogy Isten akkor aztán el kell kezdenünk engesztelni, aztán vagy megbocsát, vagy nem bocsát meg. Tehát Mihály nem haragszik, mert szerette ezt a világot, örökkévaló szeretettel szerette, nem akar bennünket verni, büntetni, nem szíve szerint veri és szomorítja az emberek fiait, megint idézem a Bibliát, de amivel szemben nincs semmiféle kompromisszum Istenben, az emberek minden hitetlensége és hamissága, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy szemben egy kicsit velünk Isten semmiféle rossz dolgot nem tart hasznosnak, mondjuk így. Mi úgy vagyunk vele, hogy néha egy kis csalás, egy kis elvtelen kompromisszum, ha az megéri, az nem, hogy nem zavar bennünket, de az szinte kívánatos. Vannak olyanok, akik állítják, hogy a politikában ez egyszerűen elkerülhető és kötelező. Valaki minden hamis eszközzel is akár, de igyekezzen a győzelemre. Ez nem isteni dolog, mert Istenben ilyenfajta kompromisszum nincs. Kérlelhetetlenül szemben áll mindenféle alattomossággal, csalással, gazsággal. Itt a hitetlenség és hamisság szavak vizsgálatánál azt mondhatjuk, görög szöveg megengedi ezt számunkra, de a hitetlenség az az Istennel kapcsolatos, tudatosan rossz taktika, és a hamisság pedig az embertársainkkal szembeni bűnös viselkedés megjelölésére szolgál. Mint ahogy maga a 10 parancsolat is. Az első tábla nagyobb részt az Istennel szembeni kötelezettségeinket tartalmazza, és a második tábla pedig az embereknek, az emberek iránti, az emberi közösségben való tisztességes magatartásunk tételeit tartalmazza. Tehát Isten egyértelmű a gonosz dolgokkal szemben. Nem áll azok mellé semmiféle megfontolásból, nincs is rá szüksége. Nem ember az Isten, mondja megint csak az ige egy helyütt, hogy hazudjon. Istennek nem kell folyamodnia ehhez a taktikai eszközhöz, amit mi nagyon gyakran használunk, mert az igazságot maradéktalanul képviselve nem tudunk győzelemre jutni. Akkor hát hátulról jövünk, és valamilyen hamissággal mégis a dolgok tetejébe tudunk kerekedni. Isten kérlelhetetlenül gyűlöli a bűnt, a hitetlenség és hamisság az a két dolog, amiről itt alapvetően szó van. És akkor megpróbálja távolról közelítve az apostol a hitetlenség kérdését bemutatni. Most nem annyira a gyülekezet, a római gyülekezet problémáira koncentrál, hanem arra a közegre, amiben a római hívők élnek. A fővárosnak, a birodalom fővárosának a csábítása, egy légköre az, amit itt megpróbál bemutatni. A hittel kapcsolatos római birodalomban tapasztalható hát nagy-nagy szabadelvűség mindenben, és mindenkiben lehetett hinni, imádni bárkit, bármit. És azt mondja az apostol, hogy nem szabad a gazda, ez nem így van, hogy mindegy, hogy miben hiszünk, csak higgyünk. Szoktak ilyet mondani emberek, mert azt tapasztalják, hogy a hit az egyébként működik még akkor is, hogyha valaki mondjuk a játék mackójában hisz, és azt szorongatja, vagy egy kavicsot, vagy bármit, és döbbenten tapasztaljuk, hogy működik az ilyen nagyon erős, inkább azt mondanánk erős akarat. Az is ad valamilyen biztonságérzetet, és mozgósítja azokat a tartalékokat, amik egy vizsgánál, vagy egy bíróság előtti helytállásnál szükségeltetnek. De azt mondja az apostol, hogy felelősségünk van abban, hogy miben, kiben hiszünk. Nem mindegy, hogy kiben, miben hiszünk. És azt állítja, hogy a láthatatlan, felfoghatatlan kiterjedésében is meghatározhatatlan Isten két dologban legalábbis, itt most kettőt említ, kijelentette magát nekünk, és foglalkoznunk kell ezzel a kijelentéssel. Az egyik azt mondja, ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Ez a lelki ismeretünk. Nincs olyan, hogy valaki belül ne tudná, hogy a csalás csalás, csak reménykedik abban, hogy megussza. Nincs senki, aki ne tudná, hogy a másik megalázása, fájdalom okozás az jó dolog. Akik ezt a szegény kis 2 éves gyermeket megölték, magára hagyták, vagy az a másik borzalom, ahol a szülők erőszakolták meg saját gyerekeiket, és ez rettenetes történetek ezek, ők azt tudták, hogy ez nem jó. Nem lehet azt mondani, hogy fogalmuk nem volt addig, amíg a rendőrség fülön nem csípte őket, hogy ez rossz. Ők azt hitték, hogy ez jó, mert előtte még filmeket is néztek a gyerekekkel, ahol láthatólag legalábbis az egyik fél nagyon élvezte ezeket a jeleneteket. És nem mondhatják azt, hogy abból indultunk ki, hogy ami jól esik nekünk, az jó. Nem így van. A lelkiismeret megmondja, hogy ez ocsúság, ez föltelem, ez szörnyű dolog, és még tetézi az ügyet az, hogy a tulajdon gyermekemmel szemben követem ezt el. Itt is ilyen nagyon barbár, szörnyű példákat hoz fel azután az illusztrációként az apostol, és azt állítja, hogy ezt mindenki tudja, hogy ezek a dolgok elfogadhatatlanok. Ezek bántják az embernek a lelkiismeretét, csak elnyomja az Isten igazságát, hamissággal feltartóztatják. Mint azt mondaná az apostol, hogy az Isten igazsága az úgy árad. Az Isten igazsága olyan, mint az eső, amilyen elől el lehet zárni a területet, ha letakarjuk egy fóliával a mezőt. Lehet ilyet csinálni, de kell-e? Szabad-e? Pláne ilyen időben, amikor annyira vágyunk mindannyian erre az égi áldásra. Tehát árad Istennek az igazsága, de az ember valamiért feltartóztatja annak érdekében, hogy megtapasztalhasson egy másfajta élményt, mint az édenkertben, akkor, amikor jön a kísértő, és azt mondja, hogy miért ne ízlennétek meg mégis, hiszen Isten valamit elvesz, eltitkol, elzár előletek, ami neki bizonyára szabad. Nektek nem szabad, és dobjátok le magatokról ezt a korlátot, ezt a hámot, ne engedjétek, hogy érvényesüljön Isten akarata, tartóztassátok fel az ő szándékát a magatok akaratával, és azt tegyétek, amit a szívetek diktál, a vágyaitok diktálnak. Tehát Isten megjelentette a lelkiismeretben. Aztán még egy dolgot mond, hogy a láthatatlan Istennek az örökké való hatalma és istensége a világ teremtésétől fogva bizonyos szempontból érthető és látható. Nem minden. Természetesen nem minden. Ahogy például lenyűgöz bennünket egy ilyen kicsi, nem annyira apró dolog, mint egy hídnak a megléte. Ott íve lát a Dunán, nem is egy belőle. De hogy aki ezt megtervezte, mi mindent volt kénytelen ezerszer átszámolni, hogy le ne szakadjon az a híd, ezt felfogni nem tudjuk. Nem merek mindenki nevében nyilatkozni, mert Éva biztos fel tudja fogni, ő ki tudná számolni, hogy szabad-e ráhajtani az Erzsébet hídra, vagy nem. De én bevallom, én nem tudom mit kezdeni ezzel a dologgal. Én egyszerűen csak szemlélem annak a mérnöki munkának az eredményét, ami ebben az alkotásban benne van. De akár ezzel a házzal is így vagyok. A benne lévő üvegkel, aminek az elkészítése szintén fantasztikus dolog, pedig nem olyan rendkívüli, de csíküveget gyártani, színes üveget gyártani, padokat megfaragni, épületet fölépíteni. az elektromosság, és így tovább. Én mindig lenyűgözve szemlélem ezeket a dolgokat, és azt mondja Pál, tessék csak körülnézni a világban, nyitott szemmel és becsületesen, és azt mondani, hogy igen, valaki ezt eltervezte, valakinek volt koncepciója és esztétikai érzéke, és nem csak a teremtéssel kapcsolatban, hanem azzal is, hogy kinek készíti ezt. Említettem talán, hogy amikor az építész tervezte ezt a templomot, és másikat, és egy másik építész előttek hozzám, és azt kérték, hogy beszéljek a gyülekezetről, hogy ők valahogy megérezzék, hogy hogy gondolkodik a gyülekezet, mert aszerint akarják a templomot megalkotni. Eltalálták? Eltalálták. Bologatásokból arra hajazok, hogy eltalálta a művész, hogy meghitt legyen, és valahogy kifejezzen mindenféle gondolatot, ami számunkra fontos. Szóval Isten úgy teremtette a világot, hogy az ember otthon érezze magát benne, és azt állítja Pál, hogy aki akarja Istent, megismerheti a láthatókból, az alkotásokból is, és el kellene jutnia oda, hogy dicsőíti és imádja Istent mindazért a jóért, amit adott, és azért is, hogy megtanított bennünket okosan élni ebben a világban, hogy áldást jelentsünk mi a világ számára, és a világ a mi számunkra. Zsolt imád kért a földért, amit kizsákmányolunk, és amiben tapasztaljuk most például a felmelegedésnek a súlyos hátrányait. Múlt héten vizsgáztattam diákokat, és egyikük, egy környezettan szakos diák, a Sáskajár bibliaismeretet tanítok egy fél éven át a diákoknak, és a sáskajárást dolgozta fel a Bibliából a tízcsapásból, és azt mondta el, amit én nem is tudtam egyébként, hogy a sáska az 2 és 100 pete közötti mennyiséget rak le egy-egy pete lerakásnál, és évente egyszer rakja le a tojásait, a petéit. És hogyha 2 fokkal melegszik a földnek a légköre, akkor évente 2-szer rakja le a petéit a sáska, és biztos, hogy mind a 2-szer 100-100 petét rak le. És akkor jön ennek eredményeként a sáska járás, ami mindent elpusztít. Nem olyan egyszerű dolog ám, akár csak 2 fokkal is megemelni a földnek a hőmérsékletét. Tehát mikor Isten azt mondta, hogy az ember legyen benne az Édenben, a kertben, és azt őrizze és művelje, akkor helyén való volt az őrizze és művelje megbízatás. Igen, felelősségünk van a megismerhető világban, és meg kell értenünk azt, hogy Isten bölcsessége van benne ebben is, hogyha nem jó kézzel nyúlunk hozzá a dolgokhoz, veszélyessé válik a mi számunkra. És akkor itt érkezünk el ennek a szakasznak az igazi üzenetéhez, ami ebben a kérdésben fogalmazható meg, hogy szabad-e kell-e felhívnunk a figyelmet a veszélyre. Szabad-e kiírni ilyet, hogy vigyázz, magas feszültség például. Ez vezeték érintése halálos. Vagy szabad-e dühöngeni azon, hogy miért teremtette az elektromosságot ilyenre Isten, hogyha hozzányúlunk a vezetékhez, agyon csap minket. Miért nem egy kellemes, bizsergető érzés érint bennünket, mert ha be van kapcsolva a villanypásztor, még az is nagyon kellemetlen, bár nem káros élményt kelt bennünk, de nem kellemes bizsergetés, nem kezdünk el kacarászni hatására. Nagyot ugrunk, lovak is, erre van kitalálva ez a villanypásztor nevű eszköz. Szabad-e figyelmeztetni bennünket, hogy a világ veszedelmes is tud lenni akkor, ha nem rendeltetésszerűen használjuk. Szabad-e arról beszélni, hogy a világban jelenlévő bűn az Isten törvényének való nemetmondás, annak a kigunyolása fáradozatot eredményezhet. Vagy ne beszéljünk ilyesmiről, mert vagy kinevetnek bennünket, vagy kellemetlenné válunk abban a társaságban, ahol ez a dolog szóba kerül. És tovább menve, szabad-e azt mondani, amire az apostol eljutott a maga zsidó neveltetésében és iskolázottságában, hogy Isten kijelentése, üzenete az evangélium, és hogy Jézus egy olyan személy, olyan megtestesülése Isten szeretetének, olyan egyértelmű minta emberek számára való minta, kikerülhetetlen minta, kép, képes beszéd, ami hordozza magában a mi üdvösségünknek, megtartatásunknak az üzenetét, és azt a mintát, amit követve átmehetünk ezen a világon, úgyhogy örömöt osztunk, a sivatag is termőföldé lehet, forrássá lehet, gyönyörű szép zsoltár képpel, hogyha az evangéliumnak a mintáját követjük. Ez nem annyira vallási kérdés, hiszen Pálnak esze ágában nem volt zsidóságától elkülönülni, Jézusnak még kevésbé. Semmit nem változtatott meg a törvényeken, hanem azt mondta, hogy az igazi értelmét akarja betölteni ezeknek a törvényeknek. Az a fajta szembenállás, ami mára kialakult, ami szégyenünk és terhünk, amivel már alig tudunk mit kezdeni. De Pál úgy látta, hogy különösen is a rómaiaknak, a pogányoknak, barbároknak is aztán, nem ugyanaz a kettő, az ő szóhasználatában sem, tehát a műveletleneknek és a beavatottaknak, de az Isten kiválasztott népétől távol lévőknek is, Jézus az az összekötő kapocs, a róla szóló evangélium az az üzenet, ami hordozza magában annak a lehetőségét, hogyan lehet Isten haragját elkerülni, hogyan lehet a bűn által veszélyeztetetté vált világban mégis úgy közlekedni, hogy nem csak életet, hanem örök életet is nyerhessünk. Isten segítsen meg bennünket, hogy megértsük az evangéliumnak az üzenetét, követői legyünk Pálnak. Lépjünk a hit útjára, ami az igaz embernek az útja. Az igaz ember, az Isten bennünk való hite által él, és azért igaz az az ember, mert Isten igazán nyilvánítja, és a hit által alázattal ezt a kegyelmet tudjuk elfogadni, és ennek a kegyelemnek az elháríthatatlan üzenete, áldása és gesztusa amit Jézusban nekünk megmutatott. Emellett kötelezi el magát az apostol, aki egyszerre akar beszélni arról, hogy igen, a világban a bűn, az Istennel való ellenségeskedés, az Isten igazságának hamissággal való feltartóztatása az egy rettenetesen kockázatos dolog. De Isten üdvözítő kegyelme az életet jelenti, ami számunkra. Választjuk hát az életet. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyám, hogy most is szóltál hozzánk a te ígéden keresztül. Köszönjük neked, hogy te bízol bennünk, ha ez megmutatkozik a teremtésben is, hogy ránk bíztad a földet is, hogy műveljük és őrizzük azt, de megmutatkozik minden napjainkban is, amikor a te áldásaidat tapasztalhatjuk. Segíts nekünk, hogy mi is tudjunk bízni benned. Segíts, hogy olyan hírt, az örömhírt tudjunk továbbadni, ami tőled van. Köszönjük, hogy a te áldásokra halmozol el minket minden napon, és Segíts minket, hogy tudjuk a te áldásodat, a te örökhíredet továbbadni a közöttünk, élőknek, akik között szolgálhatunk. Kérünk így téged az előttünk álló hétért és áldás mindenkünk számára. Kérünk. Amen.
Helyüket elfoglalva Isten tiszteletünk végén 250. dicséretet énekel.